Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Jó napot kívánok! A szolnoki stúdióból Hartai Gergely köszönti Önöket. Meg annyi különleges helyen járt már a nagyvilágban Négyesi Ildikó. A Europe Direct szolnoki irodájának munkatársa New Yorkot, Kuala Lumpurt és Lisszabont is bebarangolta, Grúzia, Kuba és Málta pedig a bakancs listáján szerepel. Az elkövetkezendő fél órában az ő gondolatait, valamint utazási tanácsait hallhatják. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a stúdióban. A mai témánk az utazás lesz. Tulajdonképpen nagyon sok helyet bejárt már az elmúlt néhány évben, nagyon sok élménnyel gazdagodott. Mit lehet tudni önről, mit lehet tudni az utazásairól?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Négyesi Ildikó vagyok, a Szolnoki Verségi Ferenc Könyvtár, illetve a Europe Direct Szolnoknak vagyok a munkatársa. Tulajdonképpen amiket én csinálok, az a könyvtári részen a programszervezés, jelevélszerkesztés, van egy utazóklubom, olvasóklubom, illetve a Europe Direct Szolnoknál ott hát igyekszem a fiataloknak előadásokat is tartani az Európai Szolidaritási Testület nyújtotta lehetőségekről, illetve a Discovery-ról, illetve lesz majd a Shakespeare Fesztivál, amit a Varga Katalin Gimnázium és a Vesik Ferenc Könyvtár közösen szervez. Itt általában zsűritag szoktam lenni, de idén csak úgymond ilyen Discovery-ús szabadulószobát fogok szervezni. Az utazását gyerekkoromban Németországba mentünk ilyen 4 évente, mert édesanyámnak van egy német barátnője, akivel 14 éves koruk óta barátok. Régen gyerekkoromban csak oda, idézőjelesen csak Németországba mentünk. Aztán miután elvégeztem az egyetemet, akkor édesanyám azt mondta, hogy hát akkor menjünk el Londonba, és akkor az lesz az ő ajándéka az én diplomaosztómra. És akkor valahogy ez annyira megtetszett nekem, hogy utána már rákaptam az ízére, és úgy éreztem, hogy milyen sok szép ország van, ami még felfedezésre vár, a kultúrákat megismerni, a szokásokat, amikről eddig csak könyvekben olvastam. És mikor másodjára Skóciába mentünk, akkor mamám volt az, aki úgymond késztények elé állított, hogy írjak egy utinaplót, mert hogy annak idején, mikor Törökországban ilyen autóutat tett a két testvérével, illetve sógornőjével, írt egy utinaplót, és hogy ez mekkora élmény volt neki visszaolvasni. Na, azóta írok utinaplót mindenhol, ahol jártam, és az alapján írok egy blogot az uti élményeimről.
Ezt a blogot, ezt én is olvastam, és nagyon-nagyon izgalmas. New Yorkot lehet benne föllelni, Lisszabont lehet benne megtalálni. Engem ez a két város ragadott meg a leginkább. Erről a két útról lehetne néhány gondolatot mondani.
Portugáliát azt már akkor eldöntöttük édesanyámmal, amikor Majorkán nyaraltunk, mert hogy általában ő az én utitársam, ő nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott a munkája során, nagyon jól beszél angolul, németül, ezért számunkra nem okoz problémát az útjainknak a megszervezése. Mi mindig önállóan utazunk, mert így sokkal több mindent tudunk megnézni, és nem vagyunk másokhoz kötve időbelileg. Hogyha úgy gondoljuk, akkor átszervezzük az előre összeállított programjainkat, alkalmazkodunk az adott helyzethez. Nagyon fontos, amikor mi megszervezünk egy utat, ez Lisszabonban is így volt, akkor előtte is a szállást azt mindig úgy nézzük meg, hogy egy tömegközlekedési eszköz azért a közelben legyen, tehát egy megállója. A Lisszabonban is ez fontos volt, egy metrónak a közelében voltunk, mert ugye ott több negyed van, és akkor így osztottuk fel a ott tartózkodásunknak a programját is, hogy minden nap más negyedet néztünk meg, illetve elmentünk kirándulni is egyszer. Ezt általában a Get Your Guide-on fizetünk be, ott megnézzük, hogy milyen utak vannak, és akkor ott kiválasztjuk. Ezek általában kis csoportosak és angol nyelvűek.
Mi az, ami izgalmas lehet magyarként Lisszabonban? Miket érdemes megnézni a városban?
Szintra, azt mindenképpen mondjuk, ez nem a városban van, de oda befizettünk. Hát ez egy gyönyörű vár. Tulajdonképpen egy sziklás hegység volt, teljesen kopár volt, de ezt annak idején, hát egy gazdag ember a portugál feleségének, azt hiszem, hogy királyi családból származott, neki építetett oda egy kastélyt, hát inkább várnak mondanám, teleültette még növényekkel is. Úgyhogy ez gyönyörű az a hely, meg Lisszabonban a negyedek. Hát azok is nagyon szépek, de az útjelző tábláknak nem kell hinni, mert bármit kerestünk, mindig szinte az ellenkező irányba mutatott, ami a legérdekesebb volt, hogy hát kerestük a könyvtárat, mert mindig szeretem megnézni az adott országban a könyvtárat, ahol járok. Biztos azért, mert könyvtáros is vagyok, de
szakmai ártalom egy picit, igen.
Igen, de érdekelnek is, és ott mindenhol kerestük ezt, mikor próbáltuk az útjelző tábla alapján, de valahogy sosem ott jutottunk ki. Megkérdeztünk egy úriembert, aki már megint a másik irányt akarta mutatni, ez egy taxis ember volt. Hát mondta neki, hogy hát már voltunk arra nincs semmi, csak egy bevásárlóközpont. Mutattam neki a térképet, na és akkor nagy nehezen megtaláltuk, kiderült, hogy pont egy ilyen buszmegálló melletti palotában volt. Csak mi elmentünk mellette, mert ez a palota... Mint például, hogy Budapesten is vannak a nemesi családoknak úgymond ilyen városi palotáik, városi házaik, ott is ugye egy sorháznak a része volt. És akkor egy aluljáróba kellett oda bemenni, mire megtaláltuk. De érdekes volt, nem volt egy nagyon nagy könyvtár, de azért begyűjtöttem az adatvédelmi papírjukat, meg a könyvtár használati szabályzatukat, bár sokat nem értettem belőle, mert portugálul volt, de úgy voltam vele, hogy jó lesz még ez később.
A gasztronómia szempontjából mit lehet mondani?
Ott, amit ettünk, az ilyen, hát rákos spagetti, ilyen kis garnéla rákos spagetti volt. Viszont amit tudni kell, hogy előre kell szólni, hogy nem kérünk kenyeret, meg olívabogyót, mert különben azt felszámítják. Hiába nem esszük meg, azt felszámítják. Úgyhogy ezt először megjártuk, de utána erre már nagyon figyeltünk. A tömegközlekedés az elég jó. Voltunk a Haditengerészeti Múzeumban. Mindenki a közelébe lévő helyre, tehát turisztikai látványosságba ment, azt hiszem, hogy ez egy kolostor volt, mert ez benne volt az úti könyvbe, és mi úgy döntöttünk, hogy hát olyan sokan vannak ott, hogy ki nem várjuk azt a sort, és azért mentünk a Haditengerészeti Múzeumban, ami nagyon érdekes volt, mert ugye a portugálok régen híresek voltak arról, hogy hát az egész világon a hajóikkal meghódítottak nagyon sok területet, eljutottak egészen Maláziáig is. És akkor ezt így bemutatták a kezdetektől, hogy a hajók is hogy fejlődtek, hogy hódítottak meg egyre nagyobb és nagyobb területeket. Na és az volt az érdekes ebben, hogy mikor bementünk, akkor még alig volt ott valaki. De utánunk meg már hirtelen tömeg lett. És ez a vicces, hogy mindig azt figyeljük meg, hogy külföldön bemegyünk valahova, még nincsenek sokan, aztán amikor már látják, hogy mi bemegyünk, akkor már egyre többen lesznek ott. Azt is megfigyeltem, hogy ott egy útikönyvvel voltunk. Hát mindenki oda ment, amit az útikönyvben népszerűsített. Volt egy cukrászda, amit úgymond az útikönyv az nagyon dicsért. Na de hát, én nem tudom, olyan hosszú sor állt ott, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet jó. Hol a metróból felmentünk, az egyik helyen, ott volt egy nagyon jó cukrászda, és nagyon finom fagyia volt. Ezt már rögtön az első nap megtaláltuk, ott nem voltak sokan, úgyhogy ez nekünk így nagyon bevált.
Ugorjunk egy picit egy földrészszel odébb. New Yorkban mik voltak a legnagyobb látványosságok, nevezetességek, amik megragadták?
New Yorkban tavaly nyáron voltam, tavaly júniusban. Hát az ünnepi könyvhét után és a múzeumok éjszakája előtt. Ez így fontos, mert mind a kettő nagy esemény. Hát azt már januárban elkezdtük szervezni. A repülőjegy az volt úgymond, hát talán egy kicsit a legnehezebb dolog, hogy azt megvegyük. Nem maga a vásárlás, hanem hogy a legkedvezőbb kondíciók legyenek. Ne legyen túl drága, és az átszállás között ne legyen nagyon sok idő, mert ugye nincsen közvetlen járat New Yorkban. Hát elég sok helyen át lehetett volna szállni. Lengyelországban, Hollandiában, Angliában, Franciaországban, Németországban, de... Amikor így nézegettem a repülőjegyeket, egyszer csak feldobta, hogy hát Dublinban is át lehet szállni, az Aer Lingusszal mentünk, de sokáig nem dobta fel az internet. Hát általában úgy szoktam, hogy repülőjegy keresőbe írom be, hogy hova szeretnék menni, mikor, és akkor ott össze vannak gyűjtve a különböző légitársaságoknak a menetrendjei, és akkor ott átszörfölök a légitársaságnak a honlapjára, mert ezt már megtanultam, hogy nem jó közvetítőn keresztül vásárolni a repülőjegyet, mert hogyha bármi probléma van, akkor egyszerűbb közvetlenül a légitársasággal intézni. Na és akkor Dublinon keresztül jutottunk el New Yorkba, Hát ott egy kicsit fura volt a metró térkép, mert a végállomás nem volt feltüntetve, úgyhogy ez okozott először egy kisebb problémát, de végül is el tudtunk boldogulni. Haarlemben volt a szállás, és ott is meg volt tervezve, 10 napig voltunk, hogy melyik nap mit nézünk meg. Először ezt úgy szoktam csinálni, hogy útikönyveket nézek meg, illetve az internetet, és aztán összeállítom a listát, és ami nagyjából egy helyen van látnivaló, az egy napra esik. Megszerveztem azt is, hogy a New York Public Library befogadjanak, úgyhogy ott részt lehet venni egy vezetett sétán, ami nyilvános és ingyenes. Mondjuk egyedül is be lehet járni, akkor meg adnak egy térképet. De leleveleztem ott egy ottani osztályvezetővel, hogy fogadnak is, és ezután a nyilvános túra után még ilyen privát vezetésben is részt vettem, és bemehettem a könyvtárnak a raktárába is, ami ott a park alatt több emelettel van. Úgyhogy ez mind nagyon érdekes volt, és pont akkor volt a könyvtárosok sztrájkja, amit meg megnéztem, az Empire State Building, a Rockefeller Center, illetve a Szabadságszobor, az Ellis Island.
A Szabadságszoborhoz hogy lehetett közel kerülni, erről mit lehet mondani?
A Szabadságszobor az előre a Get Your Guide-on lehetett jegyet venni. Ők azt mondják, hogy ferryvel, hát egy olyasmi komhajó, mint ami Balatonfüred és mondjuk Tihany között közlekedik, csak kicsit nagyobb. Körjáratnak mondanám, mert először vissza Szabadságszoborhoz, aztán az Ellis Islandre, ahol a bevándorlók érkeztek annak idején. Na ott pedig az is nagyon érdekes volt, tehát a Szabadságszobornál lehet jegyet venni arra, hogy valaki felmenjen a koronájába. Arra nem vettünk, viszont volt ott mellette egy múzeum, ahol érdekes volt, olyan volt, hogy az oszlopokban voltak beépítve ilyen kis kamerák, és akkor lehetett képet készíteni magunkról, és kiválasztani azt, hogy mit jelent számunkra a Szabadságszobor, hogy egyenlőséget, állampolgárságot, oktatást, tehát ezeket, és aztán, hogy ezt kiválasztottuk, és elkészült a kép, és megengedtük, hogy nyilvános legyen, akkor ott a falon volt egy hatalmas kivetítő, és oda mindenkinek a képe ki volt vetítve, aki ezt engedélyezte. Az Ellis Islandon pedig az volt az érdekes, hogy berendezték múzeumnak. Nagyon sok személyes tárgy, illetve fotó volt arról, hogy a bevándorlók hogyan éltek ott, illetve a pénznemek, hogy melyik országnak mi volt a fizetőeszköze, aztán az, hogy milyen orvosi eszközök voltak akkor, milyen volt az fényképek, hogy milyen volt az élet ebben az épületben, és politikai szórólapok is voltak. Tehát ilyen egész történelmet mutatott be.
Említette, hogy naplót is vezet az útjairól. Milyen bejegyzések szerepelnek ebben, és mik a legikonikusabb mondatai ennek a naplónak, hogyha lehet így fogalmazni?
Tulajdonképpen leírom, hogy aznap mit láttam, mik a tapasztalataim. Például azt hiszem Lisszabonban volt ez, hogy ott nagyon-nagyon szittem az úti könyvet, mert felmentünk a várba, és ott azt írta, hogy milyen csodálatos mandulafaligetek vannak. Na, akkor ott a Melvéden végigmásztunk, nagyon keskeny volt, turisták jöttek szembe, turisták mentek előttünk, nagyon keskeny volt az út, meg kellett várni, míg szembe lejönnek a lépcsők. Na és amikor odaértünk, hát ez katasztrófa volt, ott nem volt egy darab faset, tehát ilyen, mintha építési törmelékek lettek volna ott, és hát tehát én nem láttam mandulafaligetnek még csak a nyomát sem, illetve ott, amik ki voltak állítva, úgymond cserépedények, szerintem itt a Szolnoki Damjanich János Múzeumnak sokkal szebb a kiállítása, mint ebben a lisszaboni várban volt. Viszont érdekes módon egy új-zélandi házaspár, akivel itt a szintrai túrán voltunk, ők el voltak ájulva ettől a kiállítástól, úgyhogy javasoltam nekik, hogy talán jöjjenek el Szolnokra is nézzék meg itt a múzeum kiállítását, de nem hiszem, hogy eljöttek.
Milyen más nagyvárosokban, illetve országokban járt még?
Hát voltam Malajziában, Kuala Lumpurban, ez volt a legtávolabbi. De oda úgy jutottunk el, hogy még édesanyám nagyon-nagyon régen egy skóciai nyári egyetemen találkozott egy hát úriember, aki tulajdonképpen Kuala Lumpurban él, de ő nem maláj, hanem generációk óta ott él a családja és kínai származású. És ő hosszú éveken keresztül mondta nekünk, hogy menjünk el, szívesen látnak. Viszont régen nagyon drága volt a repülőjegy, meg hát nehezebb volt oda eljutni, és aztán egyszer találtunk egy kedvező repülőjegyet, és elmentünk ketten édesanyámmal, és akkor ők fogadtak minket, és ők vittek el minket nagyon sok helyre.
Itt milyen élményekkel gazdagodott? Nyilván azért gondolom, hogy nagyon sok a kulturális differencia, a különbözőség magyarok és ugye a maláj nép között. Mik voltak a legföltűnőbb különbségek?
Hát ugye ott az iszlám a vallás és az idő átállás miatt, nem is tudom, este érkeztünk meg, és ugye arra ébredtem, hogy valaki hangosan kánta, és nem értettem, hogy ki énekel, és aztán nagy nehezen leesett, hogy a minaretből szól a hang, és imára hív, csak hát félálomban ezt így nem tudatosult, de amivel mi ott találkoztunk, hát azt mondjam inkább, hogy a kínai ételeket tettünk egész ott tartózkodásunk alatt, mert ugye akiknél voltunk, ők úgymond kínai származásúak, és csak olyan helyre vittek el minket, ahol kínai ételt kínáltak, mert ők azt mondták, hogy ők nem főznek, ők ezzel támogatják azokat, akik náluk egy picivel rosszabb anyagi helyzetben vannak. És úgy számolták meg, hogy mennyit fizet az ember, hogy az edényeket így összeszámolták. Nem értettem ezt a logikát, hogy most akkor ez mi mennyibe került, vagy hogy, de ők ezt így átlátták. Meg úgy volt, hogy több ételt választottunk, és nem az volt, hogy mindenki azt tette, amit ő választott, hanem mindenki mindenből evett. Meg egy bevásárlóközpontban vettünk egy ételt, ami nekem úgy nézett ki, hogy az egyik leves, a másik tészta. És jó magyar szokás szerint elkezdtem enni a folyadékot, és utána a tésztát is kiderült, hogy a kettőt egyszerre kellett volna. Voltunk ott, nem tudom a nevét, de van ott egy híres Kuala Lumpurban egy híres ikertorony, és abban is voltunk, hát ott ez egy hatalmas bevásárlóközpont, hát ott is mit kerestünk? A könyvesbolton. Mert tehát elmentünk Malajziába, és könyvet akartunk venni.
Sikerült?
Sikerült.
Milyen jellegű könyv volt ez?
Édesanyám még itthon kinézte egy újságból, hogy van kettő darab könyv, ami őt nagyon érdekli. Ez arról az időszakról szól, a második világháború idején, amikor a japán hadsereg megtámadta Malajziát, és az ott élő kínaiakat, hogy üldözték. És hát ez nagyon megfogta valami miatt, és akkor még Magyarországon nem lehetett kapni, és végül is megrendelték neki.
Térjünk vissza egy picit a gasztronómiára, engem ez nagyon megfogott, hogy ott milyen ételek vannak, milyen alapanyagokkal dolgoznak, és önnek esetleg volt-e kedvenc ételek Kuala Lumpurban?
Csak kínai ételeket ettünk, de hát ott tettem először én gőzgombócot, az nagyon finom volt, ugye nem azt kell elképzelni, mint mondjuk Szolnokon, hogy bemegyünk egy kínai étterembe, és azt már nagyon magyarosították, ott igazi kínai ételeket szolgáltak fel, illetve volt egy mangószószos étel, már nem tudom, hogy ez mi volt, meg a bundázott rák, ami olyan volt, mint hogy egy hurkapálca lenne, arra volt feltűzve, az is nagyon finom volt, és hát sokáig tartott, de az ott tartózkodásom végére már szinte megtanultam pálcikával enni, csak sajnos ezt a tudásomat azóta elfelejtettem, de ami nagyon jó volt, hogy nagyon jól ki van építve az autópálya, ugye nagyon sok sávos, viszont vannak, nagyon sok helyen van pihenő, úgymond, és ott hát szinte egész komplexumok vannak, ott nagyon sok étkezde van, illetve mindenhol árulnak ananászt, mangót, banánt, papaját. Nagyon sok papaját ettem. Ugye itthon a konzervekben, egy kis mini darabokban elvétve találkozhatunk velük, de ott nagyon finom édes volt. Ami érdekes, hogy az ananászra képesek voltak ilyen fahéjas cukrot tenni.
Nagyon nagy intervallumokról beszélünk, ugye Kuala Lumpur, New York, tehát a világ két legkülönbözőbb pontja, ugye Lisszabon már viszonylag közelebb van hozzánk, de mégis mindegyik útban talán az a közös, hogy nagyon nehéz, illetve körülményes egy-egy ilyen nagy utat megszervezni. Hogyha mi laikusok nekiállunk egy ilyen út szervezésének, mivel kezdjük első körben, illetve hogyan tovább, hol érdemes szállást keresni, milyen programokra érdemes befizetni, hogy álljunk neki egy ekkora út szervezésének?
Ez egy nagyon jó kérdés pont azért, mert az internet fiesta keretében jövő héten pont erről tartok előadást, hogy hogyan szervezzünk külföldi utat önállóan. De elmondom, ahogy én ezt szoktam csinálni, ugye először, mint mondtam, keresem a repülőjegyet. Aztán amikor az megvan, akkor jön a szálláskeresés. Itt is megvan a prioritás, és beállítom, hogy azért a városközponttól nagyon ne legyen messze, tehát ne elhagyatott külvárosi részen legyen. Legyen tömegközlekedés a közelben, hogyha nagyváros, illetve hogy legyen megfizethető. New Yorkban, Harlemben volt egy apartman. Ott találtunk, mert New Yorkban a szálloda szinte megfizethetetlen, legalábbis számomra az én fizetésemhez képest. És azt mondom, hogy nagyon, nagyon jó volt egy lakás, amiben volt fürdőszoba és szobakonyha. De hogyha az ember szeretett volna, bármit ott meg tudott magának főzni. És tehát kényelmes volt, és volt a közelben bolt, illetve a metró is volt a közelben. Úgyhogy onnan bárhová el lehetett jutni. Miután megvan a szállás, és megvan a repülőjegy, akkor elkezdődik a programösszeállítás. Mondjuk most májusban megyek Máltára, a repülőjegy, a szállás megvan, de megmondom őszintén, a programot még nem kezdtem el összerakni. Odáig jutottam el, hogy elkezdtem olvasni az úti könyvet. Egy Marco Polo úti könyvet szeretem, illetve van egy másik, ami angol nyelvű. Azért szoktam ezt a két úti könyvet, mert hogyha németül veszem meg, akkor annak van térkép melléklete, és az nagyon hasznos tud lenni egy utazás során. Ez pont Portugáliában volt, hogy ott sehol nem adtak térképet. Mert vannak olyan országok, ahol ha bemegyünk egy turisztikai központba, mint itt mondjuk szólnak olyan a Turinform, akkor kérhetünk ingyenesen térképet. Ott csak pénzért lehetett volna. És azért jó, hogyha már van egy térkép is nálunk. New Yorkban vettem külön egy térképet, és mindenhol azzal közlekedtünk, de ott meg nagyon segítőkészek voltak, mindig megkérdezték tőlünk, hogy segítsenek-e, megmondják-e, hogy merre kell menni, hogy arra, amit keresünk. Tehát az utazáshoz visszatérve, akkor a program összeállítás az úgy van, hogy először kiválasztom, hogy mi az, ami érdekel. New Yorkban ugye megvolt, hogy feltétlenül szeretném látni a szabadságszobrot, feltétlenül szeretnék felvenni egy felhőkarcolóba, a New York Public Library-be, illetve nagyon szeretném látni a Times Square-t. És ugye hát ezek nem egy helyen vannak, mondjuk egy nap volt a szabadságszobor, illetve az Ellie Island, második nap volt a New York Public Library, harmadik nap volt mondjuk az Empire State Building, Rockefeller Center, aztán volt a Marco Polo úti könyve, egy csodálatos Brooklyn séta, akkor az még egy nap, tehát minden nap egy-egy ilyen, mert és még így is nagyon sokat gyalogoltunk, illetve a természettudományi múzeum, és volt még egy múzeum, most nem jut eszembe, tehát hogy ezek is egy egész napot elvesznek. Nagyon fontos az is, hogy mindig felírom, hogy mi mennyibe kerül, és akkor, hogyha valami nagyon drága, akkor megnézem, hogy megéri-e bemenni, vagy esetleg más programot kihagyni, és akkor oda elmenni.
Az utazás egyúttal tanulás is, hiszen tanulunk attól a néptől, attól a kultúrától, ahová megyünk. Ön esetleg, az ön esetében ez hogy néz ki? Tanult-e esetleg a malájoktól, tanult-e az amerikaiaktól, amiket a saját mentalitásába adott esetben be tud építeni egy kicsit?
A legviccesebb az Skóciában volt. Edinburgh-ban voltunk, és mentünk ugye Skót felföldre busszal, és ott a buszvezető, idegenvezető ugyanaz a személy volt, egy fiatalabb hölgy, és mindig azt mondta, hogy sit back and relax, dőlj hátra, és nyugodt, relaxáljál. Úgyhogy nagyon megragad bennünk, és akkor mindig viccesen ezt szoktuk mondani, hogyha megyünk valahova, és idegeskedünk. De azt is megtanultuk így nem egy néptől, de így az útjaink során, hogy nem kell idegeskedni, ha nem találunk valamit, egyszer úgy is meg. Tehát valahogy csak eljutunk oda, hova szeretnénk. New Yorkban ott kellemesen csalódtam az amerikaiakban, mert általában úgy gondoljuk, hogy nagyon el vannak telve maguktól, és talán lenézik a külföldieket, de mondom, pozitívan csalódtam, mert annyira segítőkészek és barátságosak voltak. Egyáltalán nem látszott az rajtuk, hogy most őket zavarja, hogy valaki külföldi, sőt mondom, rögtön már kérdezték is, hogy mit segíthetnek.
Van-e esetleg álomúti célja, ahová mondjuk az elkövetkezendő 5 évben biztos, hogy el fog menni?
Hát ezt nem mondom, hogy biztos el fogok menni, de két helyre nagyon szeretnék eljutni. Kambodzsába, a Khmer dinasztiának az emlékeit megnézni, illetve Kubába is nagyon szeretnék egyszer eljutni, de nem egyszerű elmenni, el lehetne, csak nagyon drága. Úgyhogy erre szerintem még spórolnom kell.
Kubában milyen nevezetességeket szeretne megnézni?
Konkrétan nem nevezetességet, hanem magát az országot, mert annyit olvastam már róla könyvekben, tehát nem a tengerpartot, hanem hogy tényleg igaz-e, hogy ott még mindig kicsit megragadtak az időt, tehát hogy még annyira nem érintette meg a modern világnak a szele, hogy talán még ilyen régi, talán olyan érzés ott lenni, mintha egy ilyen régi világba csöppenne az ember.
Igen, hogyha mondjuk bekapcsoljuk a tévét, és látjuk a kubai táncokat, a zenét, azokat az autókat, az épületeket, akkor minden azt sugallja, hogy egy picit, mint hogyha 40-50 évet visszautaznánk az időben, és egy teljesen sajátos, különleges világ az, amit látnánk, és gondolom akkor önt is ez ragadja.
Igen, meg valóban a kubai zene is, meg a kultúra is, igen.
Milyen más helyszínek lehetnek érdekesek? Szóba került Málta néhány gondolat erejéig. Itt mi az, ami vonza?
Málta, hát ott megmondom őszintén a képtörténetek, hogy sokat olvastam arról is, hogy a második világháborúban ugye brit haditengerészeti támaszpont volt, és hogy ott elég nagy kémtevékenység is volt, tehát ezeket is mindenképpen szeretném megnézni, illetve a máltai lovagrendnek a emlékhelyeit úgymond.
Egyébként a stúdióban is ült egy olyan személy, akit szintén ez a világ vonz, és ennek az úriembernek volt is lehetőség egyébként ott körülnézni, illetve a brit haditengerészetet tanulmányozni, illetve az ottani működésüket. Úgyhogy valóban én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges világ, és érdemes etéren is ott tájékozódni. Van esetleg más olyan helyszín, ami még szóba jöhet?
Ó, igen, idén még megyek Grúziába is.
Grúzia miért került fel a bakancs listájára?
Hát anyukámmal már régóta terveztük, hogy hát jó lenne megnézni, olyan kicsit olyan misztikus. Nem tudom, tehát, hogy sokat hallottunk róla. A Franciaországban, amikor részt vettünk egy ilyen Get Your Guide-os túrán, akkor pont volt ott egy lány Grúziából, és így ott ecsetelt, hogy fú, a legjobb barok Grúziában vannak. Nem mondom, hanem Magyarországon, de például édesanyám szereti a borokat is, de nem azt akarjuk feltételül megnézni, hanem ott is például a hegyekben is nagyon sok olyan hely van, ami a világörökség része. Úgyhogy ezt is szeretnénk megnézni. Oda viszont nem egyedül megyünk, hanem hát csoportosan befizettünk egy ilyen kisebb csoportos túrára, mert a földi emberként nem szeretnénk hegyekben önállóan vezetni, meg ott nem tudom, hogy mennyire beszélik. Biztosan beszélnek angolul, de inkább biztosra megyünk.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Kívánom, hogy még nagyon sok helyet meg tudjon látogatni a világban. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.